igazából ebben nagyon megmondom, akár kétre adálatos csinálás, és akár többet, és ellenes generátornak. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen üzenítő lesz inkább a két témából, nem fogok nagyon mélyen bemenni egyikbe se, de viszont majd adok további tippeket, hogy már el lehet tovább érdeklődni tanulni. Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki már használ bármiféles optikus szájgenerátort, illetve korlátokat, és milyen? Saját fejlesztés.
Saját
veszély. Aha. De már régen volt, hogy is átérjük. Oké. És ki az, aki dolgozott valamilyen JavaScript framework-kel, ami mondjuk nem jQuery, bár azt mondja a szóval szűk az időnk, azért nem annyira szűk, hogy ne kezdhetnénk egy történeti visszatekintéssel Magyar Vers Hajnalához. Egyébként ez a magyar honlap, ez még mai napig is elérhető, hogy a URL-emet lehet nézni. Ugye annak idején a 90-es években, hogy építettünk weboldalakat, nem írtuk őket HTML-be, és miben írtuk a HTML oldalaknak? Mindenfélében, sokan Dreamweaver-ben, és akkor ezek a HTML oldalak sokasokat tartották már 10-20, mondjuk mondták 10-20 oldalat, akkor szembesültünk bizonyos problémákkal, és mi volt például egy tipikus probléma, melyik 20-30 oldalra meg kellett oldani. Magosabban, bocsánat.
Azonosan nézzük.
Igen.
Átmásolgatni a menüt, amikor egy menüpont
lőnk. Átmásolgatni a menüt, nagyon jó. Tehát létrejött a navigáció. Ez a zöld bók alapítvány, ez egy első hónap, nem én terveztem, de ez egy első hónap, amin dolgoztam. Tehát ez a polgári szolgálatos keresők, ez én lettem a polgári szolgálatos végül. Ez egy 2001-es honlap, aminek a menü struktúrája hát valahogy így nézett ki ugye annak idején. És hát ezt át kellett másolni minden egyes honlapban, minden egyes HTML oldalban. Milyen megoldások léteztek erre a portált?
Framer.
Server-side input. Hát nagyon szépen. Nem tudom, mennyien ismerjétek ezt. Az Apache-nak nagyon régóta létezik egy modinput nevű kiegészítője, ahol egy ilyen konvencerű valamiben betolhatunk egy HTML kódrészletet, például egy menüt, sőt, aki bátra, akár egy CV-t is be tudott tolni, és a CV-ből gyönyörű számlálókat tudunk csinálni, vagy formokat, vagy akármit. És ez így egyre bonyolódott, bejöttek a szerver oldal nyelve, bejött a PHP, egyre bonyolultabb inkludokat tudtunk csinálni, meg parancsokat, jött a MySQL, jöttek a PHP MySQL alapú oldalak, különböző CMS-re, először nagyon sok volt, aztán lassan leszűrődtek, és a végül ugye CMS csúcsán kijött a Drupal, ez itt a Magyar Drupal közösség egyik kiemelkedő oldala, CG-t, itt van az egyik kedvenc alkotásom CG részéről. Szóval ezek a Drupal oldalak fejlődtek, és jöttek utána a blogok, a hírek, a friss tartalmak, a videók, a feltöltők, stb. Növekedett a közönségük, sokan látogatták, és egy-egy ilyen oldal legyártása, szerver erőforrása egyre-egyre költségesebb lett. Még nem ezek az oldalak lelassultak, nem bírták a terhelést. Tipikusan egy ilyen lime-stack-kel futnak, ugye van egy Apache, egy PHP-ben MySQL, és egy ilyen bonyolult oldalra nagyon sok látogatót engedünk, akkor az előbb említett a zombi horda beérhet, és tétreheti a szerverünket. És mit teszi ilyenkor az ember? Egyik tipikus megoldás a Boost. Ki az, aki már használ Boost modult? Ugye ez egy viszonylag egyszerű dolog. Fog egy aktuálisan megkért Drupal oldalt, és kiírja a HTML kódba, és amikor a következő szöveg kérik le ugyanazt az oldalt, az Apache megnézi, hogy létezik-e már ez a HTML fájl, hogyha létezik, akkor el sem megy a PHP, nem kiszolgálja azt, és sokkal kevesebb erőforrással történik. Az egyetlen probléma, hogy ez a HTML fájlot elalapul azt egy idő után, és akkor bizonyos időközönként ezt törölni kell, újra gyártani, gondoskodni arra, hogy melyik oldal mennyi ideig élhet a cache-ben. Ugye azt szokták mondani, hogy két nehéz probléma van, tegyük fel, hogy még ez sem volt elég, mert hogy még ez is nagyon lassú, és még egy zombi horda a szerverünket. Mit szoktunk ilyenkor csinálni? Sokan azt csinálják, hogy a pacsot becserélek mondjuk egy Nginx-re, ami még hatékonyabban szolgált a statikus fájlokat. Olyat is tudunk csinálni, egy másik gyakori megoldás, hogy boost helyett a szerver elé rakunk egy ilyen varnis reverse proxy-t, ami nagyon hasonló dolgot csinál, tehát hogy a tapacsátban kiszolgált hátjánát elmenti, ugyanúgy, mint ahogy a helyi böngészünk is lementené bizonyos ideig, tehát amilyen HTTP headereket kap, annyi ideig fogja lementeni azt a hátjánál oldat, memóriába. Nagyon fontos, hogy a város szinte kizárólag memóriába dolgozik, iszonyú gyors, és nagyon sokan ezt a kombinációt használják. Ilyenkor is föl szokott merülni ez a probléma, hogy jó, de hát akkor csomó oldalra az van, hogy az oldal fő tartalma az mondjuk azt lehetne tárolni akár egy egész napig is, mert az annyira nem változik, de vannak mellett ilyen legfontosabb hírek, blokkok, vagy van egy belépés blokk, ahol látni kell, mert ki van teljesen belépve, és ezeket úgynevezett upside include-okkal szokták megoldani, amikor is a varnish elmenti az egész oldalt, és bizonyos blokkokat, bizonyos részeket, minden egyes lekéréskor még lekér az Apache-tól, vagy a PHP-tól, és így akár egy ilyen autentikált blokkokat is bele tud szurkálni az oldalba különböző helyeken. Nagyon hasonló, mint a server-side input megoldás volt annak idején, tehát ez nem az Apache szinten történik, hanem már a varnish-tól. Tehát itt áll valahol a mai tudomány, és akkor nézzük, számoljuk össze, hogy ez hány komponens, hogy ott van az Apache-unk, a PHP-nk, a MySQL-unk, a varnish-unk, esetleg boost-unk, esetleg így, esetleg van egy nem cache szerverünk is, mert mit tudom én, iszonyú bonyolult architektúra van, és honnan kezdtük, tehát miért nem lehetne ez egy iszonyú egyszerű HTML oldal? Tehát, hogy hány olyan oldalról tudunk, ami mondjuk egy ilyen céges bemutatkozó oldal, vagy egy online magazin, vagy blog, ami simán működhetne gyakorlatilag statikus HTML-ként, egy-két interaktív elemtől eltekintve. Érdemes végigmondani az utolsó pár év projektjeit, amin dolgoztatok, hogy azok közül melyek azok, hogy tulajdonképpen technikailag teljesen működhetnének statikus oldalként. Ezekre ilyen reakcióként erre az egyre bonyolultabb, egyre lassabb CMS-ekre találtak ki a statikus szájtgenerátorokat. Az egyik híresebb a Jekyll, de ezekből kismillió van. Tehát amennyi CMS volt 2004-ben, annyi statikus szájtgenerátor van most. Van a Jekyll, ami Ruby alapú, az Octopress, ami egy Jekyll-le épülő blokkmotor, Middleman az egy kicsit bonyolultabb Ruby alapú, a Docker az egy szintén nagyon érdekes Node.js alapú, van az PHP alapú, ott rengeteg féle van. Modernstatic.com, amik össze vannak gyűjtve így a jobbak, híresebbek lehet közül válogatni. Hogy működnek ezek? Egyrészt az adatbázist azt teljes mértékben elérni. Tehát az nincs. Mi van helyette? Fájlok vannak. Vannak posztok, oldalak, blogbejegyzések, nagyon sokszor ezek blogok, amiket írhatunk HTML-ben, írhatunk valami HTML-ben könnyen átalakítható formátumban, mint például a Markdown, a Textile. Van a template-ek, ami a Bitly-be lehet írni, vagy a Sima PHP, vagy Handlebar, de nagyon sokféle template nyelven, és kis lapokat is hozzáadhatunk, akár CSS-be, akár SAS-ba, vagy LESS-be. Ezeket a generátorok összedolgozza, és kiad nekünk HTML-nek, CSS-nek egy kis JavaScript-et esetleg. És utána ezzel a HTML CSS-ben azt csináljuk, amit akarunk, tehát kirakhatjuk egy teljesen olcsó statikus szerverre, ahol nagyon gyorsan ki tudjuk szolgálni, be tudjuk rakni egy verziókezelő rendszerbe. Hogy néz ki tipikusan egy ilyen port? Van egy ilyen fejrésze, ami tipikusan nagyon úgy néz ki. Meg tudjuk adni egy posztnak a címét, a dátumát, hogy lehet-e kommentelni ki a szerzője, van a kategóriák. Ilyen metadatokat, további metadatokat is hozzá lehet rakni, ami alapján majd felépíti az ez mondani, hogy sokféle nyelven is íródhat. És akkor röviden elejéig bemutatom, hogy ez hogy működik egy WordPress oldalon. Nagyjából úgy néz ki, hogy van egy source könyvtárunk, mint mennyire látszik, ahol itt vannak a fájlok, amiből dolgozik, meg van egy public könyvtárunk, ahol a kész HTML-t fogja gyártani. A source könyvtárban van egy ilyen post mappa, ahol ott vannak a különböző posztok, mint az előtt, és van egy ilyen layout mappa, ahol ott van a, hogy néz ki egy oldalkeret, hogy néz ki a HTML fejrész, hogy néz ki maga a navigáció. Ez speciál Liquidben van, de nagyon hasonló a Tweakhez, tehát aki a modern template nyelvet ezért, azt ezekhez is fog érteni. És új posztot szeretünk írni, akár ide írhatunk, akár egy új fájlt, csak vigyázzunk, hogy nevezzük el, hogy dátum, kötőjel, URL, majd persze vannak segélyparancsok, amik segítenek képezni egy ilyen fájlt, és azt mondom, hogy rég nyújt posztjuk a hétvége 2014, legyártja a megfelelő fájlt, kinyitom, azt mondom, hogy de jó, nyújt poszt van, elmentem, és akkor le kell generálni a szájtot. Ami hát egy ilyen három posztos blognál elég gyorsan lezajlik. Szerintem egy ilyen több száz posztnál is működik, több ezernél még úgy, ahogy, mert nyilván ez több tízezer módnál, posztnál ez már nyilván erős, tehát hogy még kell gondolni, hogy milyen szinten skálázható lesz. És meg kell. Így néz ki valahogy egy ilyen összerakott WordPress blog alatt sminkát, vannak posztok, be lehet rakni képeket, nézzetek, látjátok, hogy milyen iszonyú gyors. Tehát statikus oldalakat berakni, van egy logarítmus, mint mondva évekre, hónapokra, van tegek, kategóriák. Tehát az összes kategória oldal, az összes tag oldal, az összes archívumot, minden oldalt külön-külön fog gyártani minden egyes tartalom változásra. Ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy jó, hát de ki fog most ilyen statikus fájlokat gyártani, ki fog ilyeneket írkálni. Ugye mi programozók nyilván értünk el, mert meg tudjuk csinálni, de hogy tudjuk ezt odaadni bárki másnak. Úgyhogy a Development Seed, aki egy nagy utas cég volt, de elsősorban ilyen térképes alkalmazásokat gyártott, ami ez a Drupal nem volt annyira igazából megfelelő nekik, úgyhogy nem megfusztálottak a Drupalra, kivettek az egész körből, és elkezdték kérdezni, hogy mit szélmesmentes megoldalakat fogunk gyártani mostantól. Nagyon ráálltak a Jekyllre, és csináltak hozzá egy Rose.io nevű célmesmentes CMS-t. Ami azt használja ki, hogy a GitHub Pages-t használt valaki. A GitHub Pages úgy működik, hogyha a GitHub-on van egy report, és azon van egy GH Pages nevű branch, amit oda kifolsz, hogyha statikus HTML-t tolsz ki, az egy URL-en elérhető lesz, mint egy ilyen publikus oldalára a projektednek. És viszont, hogyha egy Jenkins forráskönyvtár tolsz bele, mert hogy a GitHub-osok nagyon szeretik a Ruby-t, végig fogják tudni neked ezt a Jenkins projektet, gyártanak belőle HTML-t, és azt fogják kirakni. Úgyhogy itt van egy ilyen starter nevű projektem, ahol ugyanez a POSZ könyvtár, itt van a különböző fájlokkal. És erre fejlesztette ki a Development Seed az úgynevezett Bros.io-t, ami a GitHub loginen kell, a GitHub API keresztül lekérdezi a report, hogy milyen fájlok vannak, benne be lehet menni, be lehet szerkeszteni, csináltak hozzá egy ilyen kis vizibigelítő nevű szerű valamit, be lehet állítani a metaadatokat, a tegeket, be lehet föl lehet tölteni a képeket, és utána el lehet menteni, és ez a mentés, ez a GitHub-ra egy commitot fog indítani, és a commitból viszont a GitHub Pages branch az indítani fog egy Jekyll gyártást, és gyakorlatilag ez az egész automatizálás ingyen megmondja nektek a GitHub-t. egy ilyen érdekes hack. Ez se annyira felhasználva a barát, mint a...
Én ezt nézegettem ezt a rendszert már, és az az egyetlen kérdésem merült fel, hogy miért éri meg a GitHubnak ez?
Statikus fájlokat kiszolgálni az nagyon olcsó.
Nem, lefuttatni ezt a generálást gondolom, mert ezt ők generálják?
Ezt ők generálják. Az nem éri meg nekik, az egyik GitHub fejlesztő nagyon szerette volna ezt használni a saját oldalainál, úgyhogy nem csinálta.
De hát mindenki oda megy, ott generálja az oldalait, akkor használjuk az infrastruktúrájukat, és mi lesz? Jön a zombi horda, mindenki.
Annyira még nem népszerű a Jenkins, másrészt, hogy ha ezt kirakod, akkor ingyenes neked, hogyha a repód az publikus, hogyha nem akarod publikussá tenni a forrásfájaidat, akkor mégiscsak fizetnek rá valamennyit neki.
Megvan.
Sokan fizetnek. Itt hát egy meleg vállalkozás. Teljesen. Mennyit akartam mutatni, hogy létezik egy Deckel nevű Drupal disztribúció, ami egy ilyen Prozaihoz hasonló próbálkozás, hogy Drupalon keresztül lehet beírni ugyanazokat a mezőket, tehát a fosznak a dátum, a címe, lehet képeket föltölteni, kategóriákat csinálni. Ez a Drupal oldal le fogja gyártani a Jekyll statikus oldalakat, és ott már Jekyll-t lefogtatjuk, és ott legenerálja a háttérben oldalakat, és akkor azokat tudjuk meg fölkölteni. Ez egy érdekes megközelítés. Fölpróbáltam telepíteni, szenvedtem vele 2-3 óra, de nem igazán jött össze. Tehát még elég kezdeményben van, de ez egy érdekes megközelítés ahhoz, hogy adjuk mégiscsak adminisztrációs felületet embereknek egy ilyen. Az előnyei ennek ugye, hogy tényleg minimális infrastruktúra kell hozzá, minden fájl alapú, tehát nagyon egyszerű a mentés, a verziókezelés, minden egy helyen van, és van ez az érdekes GitHub Pages integráció. És akkor föl szoktak lépni ilyen kérdések, hogy jó, hát vannak statikus fájlok, 2013-ban nem szoktuk, hogy azért mégiscsak interaktív oldalaik vannak. Köszönöm szépen, hogy tudunk kommenteket berakni ilyen helyre, például tipikus megoldások, hogy berakunk Facebook kommenteket, ugyanúgy Discuss, ami szintén külső komment szolgáltató, más külső szolgáltató, vagy eldönthetjük egyetemben úgy döntenek, hogy nem kérjük kommenteket. A következő kérdés, hogy jó, de hogy tudunk külvapokat beküldeni. Lettek. Itt is ugye titkosan külső szolgáltatókban, Bufu, rengete akár valaki mondta a Google Spreadsheet-et, annak is van ilyen ülapet küldi funkcionálása. A webform.com, az a Drupal webform, az olyan Flixcash-nek egy fizetős oldala, ahol szintén tudunk ülapokat beállítani más oldalakat, vagy lehet egy sima HTML ülap is, amit utána e-mailbe elküldünk, hogy küldjük el e-mailbe. Itt is van a külső szolgáltatókban a Mandrill, ami a MailChimp-nek az ilyen belső motorja, SendGrid, MailGun, nyilván indíthatunk saját ilyen szolgáltatást is, ahol egy ilyen REST applikációt, akár JavaScript-ből, e-mail tudunk elérni. Jó, de kéne egy kis keresés az oldalra, hogy tudjuk ezt megoldani. Vannak ilyen félig ingyenes, félig fizetős szolgáltatások, mint a Google Custom Search Engine, vagy a Yahoo-nak a Boss nevű szolgáltatása, vagy van a Google.js, ami kicsit ilyen szólalra hagyaz, gyakorlatilag előre indexeli fájlokba az oldalunkat, és akkor valamiféle LinkedIn keresést meg lehet vele oldani. Hoztunk kell szolgálni jelteni, HTTP alapautentikációt tudunk használni, RTSS fájlokkal. Rájunk, hogy jó, de azért mégis egy picit adatot jó lenne valahol menteni, vagy valahonnan meghívni. Erre is vannak ilyen online szolgáltatók, adatbázisok, ahol mint REST vagy akármilyen webszervész alapon meg lehet hívni, vagy a fizetős Firebase, MongoDB-hez is lehet csatlakozni JavaScript-en keresztül, vagy ha van egy Drupal oldalunk, ahol föl van szerepelve a Services modul, vagy egy Drupal 8-asunk, akkor onnan is REST service-ekkel tudunk kérdezni, és ezzel gyakorlatilag eljutottunk egy ilyen félig JavaScript alkalmazás típusú statikus oldalhoz, amiről a következő hogy fog valaki más feltenni cikket, ugye ezekről beszéltünk, prózáljuk, lekijöv, azért fájlok, kezelését is meg lehet tanítani, de ha végignézzük, hogy ki használja fel pillanat a Jekyllt, meg ki büszkel, ez tipikusan fejlesztő csapatok. Tipikusan én média ügynökségek, fejlesztő csapatok, akik megmondták azt, hogy kupát kell feltelepíteni egy egyszerű blokkhoz, és egyszerűen tudnak dolgozni a Jekyllel. Fölmerül gyakran ilyenkor a kérdés, hogy jó, de minden interaktív funkciót az külső szolgáltatóval valódunk meg, mint a Facebook comment, mint a külső form szolgáltató, mint az e-mail küldés, meg tudunk ezekbe bízni, ez mindig egy ilyen nagy vita szokott lenni, hogy most kiadjuk-e az adatokat másnak, nem adjuk-e ki, megbízható be, mint szolgáltató. Én személy szerint legtöbb ilyen szolgáltatóban megbízok, főleg azokban, akik például pénzt kérnek a szolgáltatásokért, azokban, meg Facebook méretű vállalkozásokban viszonylag, mert hát mondom, hogy csak többet működik az ő szerverünk, mint az enyém. És hogyan jön ide a grupál ebben az egészben? Létezik egy HTML export nevű módon, ami Drupal 6-asnál működött, és az egész Drupal szájtól ki tudja exportálni egy háttérsatikus HTML oldalba. Ez Drupal 7-esnél még nagyon fél kész, és sajnos nem igazán működik. Lehet tölteni az egész oldalt HTML mondjuk egy végettel. Ez is egy megoldás, de bizonyos méretű oldalaknál akár működőképes is lehet. Bizonyos méret után működőképes lehet. Mutattam a Dekilt. És hát érdekes megoldás lehet a Drupal, mint olyan, hogy a statikus HTML egyes részeibe letölthetnénk Drupal blokkokat, vagy behívhatnánk Drupal tartalmakat JavaScript-tel. A Drupal 8-as elvben az egész ilyen Scotch meg Whisky iniciatívának az egyik célja az volt, hogy az ilyen esi exciting group megoldásokat megkülönítse, azaz, hogy egy-egy blokkot is be tudjunk különbözni, és nem csak egy egész oldal. Amennyire tudom, ez per pillanat még nincs igazán a fejlesztve, tehát nincs. Még nem tart ebben jól a Drupal 8-as. Reméljük a végéig majd meg fog jelenni. Jó. És ez egy ilyen saját továbbvonulása a dolognak, hogy hogy lehet Drupalba statikus HTML-t nyerni, tovább lehetne fejleszteni a HTML export modot, hogy működjön, vagy esetleg lehet a boost modulba úgy átalakítani, hogy a egész oldalt kiírja, és ne csak egy-egy fájlt, és a teljes szájtunkat ki tudja egyszerre írni. Vagy megkerül ezt az ilyen statikus fájlokat, hogy rávenni egy Jekyllt, vagy egy hasonló ilyen statikus szájtgenerátort, hogy ne fájlból dolgozunk, hanem a Drupal adatbázisból, és akkor megkerüljük a Drupalnak a rendszerét, ami hát valakinek könnyebbség, és akkor közvetlenül a Drupal adatbázisból tudunk ilyen statikus fájlokat generálni. Ezek ilyen elmételések a részemről, tehát hogy ez vagy érdemes ezekkel foglalkozni, vagy nem. Ez mindenkitől el tudom gondolni, hogy mindig, és mások már nem tudom tovább. Na, mondtam, hogy gyors, és sok minden lesz, most valami teljesen másról fogok beszélni. JavaScript keretrendszer. Itt is egy gyors történeti áttekintés, ugye voltak a webes űrlapaink, volt JavaScript, amely ezt az űrlapokat egy kicsit interaktívábban tudtuk tenni, volt Ajax, amivel mindenféle elemeket tudtunk utólag az oldalra beleilleszteni, volt a jQuery, ami az ezekkel való munkákat megkönnyítette, és végül jöttek a különböző JavaScript keretrendszereknek ilyen JavaScript alkalmazások, amik egy ilyen új megközelítésből hozták az interaktivitást. Tehát hányan láttátok ezt a utóbbi héten körbeállított képet? Gmail az egyik első kimondottan JavaScript alkalmazás, amivel találkozott az ember. Azt Drupalba valósítanánk meg, az valahogy néznek ki, ugye ezek a vezetők vannak. De ez egy tipikus egy ilyen utalóknára. A JavaScript alkalmazása szerintem abban nagyon erősebb, hogy viszonyú gyorsabb, tehát hogy valaminek adtítottan megjelenik valami változás, és nagyon szabad kezet adnak abban, hogy milyen user interface eszközökkel, widgetekkel, gombokkal, formálemekkel dolgozunk. Hogy egy kis egy ízelítőt szeretnék adni, hogy mi az, ami jó ebben. Ez egy működő alkalmazásunkból egy példa. Hogy szoktunk jQuery-ből megoldani ilyen bonyolult ilyen manipulációkat? Ez egy ilyen pályázati rendszer, ahol fönt kiolvasunk egy darabot, meg egy egységárat két táblázatsorból, azokat összeszorozzuk, és akkor megnézzük, hogy túl van-e azon a költséggel, amit szabad, és hogy túl van, akkor kiadunk hibákat. Tehát meg kell keresni a domelemeket, ki kell onnan olvasni, át kell konvertálni, meg kell keresni a domelemet, ahol vissza kell írni, oda kell írni, ki kell rakni a hiba üzenetet. Elég sokan írtunk ilyen kódot. Minél bonyolultabb, minél több domelemből kell írni, olvasni, annál bonyolultabb lesz ez a kód. Ez egy Knockout.js alapú megoldás. Amit itt mutatok, az úgynevezett binding, vagy kötések, amikor egy JavaScript-ben létező adatmodell közvetlenül hozzákötjük a HTML-ból. Tehát ez egy szelektelen, amilyen foglalható métereket adja meg egy vásárban, amint megváltozik ez a szelektnek az értéke, meg fog változni a meters változónak az értéke. A knockout-ra így tudjuk definiálni, hogy ezt szépen tessék figyelni. És ott fönt megtudjuk ennek a bruttó ára, amit itt lent szépen ki tudunk számolni. Kiszámolja a bruttó árát, amint változik a bruttó ára, meg fog jelenni ott. Ennyi volt kell az egészhez. Tehát, hogy az összes kötés két irányban, amint változik a modell, változni fog ott a sor is, hogy amint változik a szelektel, változik majd a modell és változik majd a írás. Ez össze van kötve, és ezzel nagyon bonyolult űrlapokat is meg tudok valósítani. Hogy ezt a gyakorlatban is megmutassam. Így néz ki. A vasárnapi művészeti piacnak egy belső foglaló rendszere. Hát ki tudom választani, hogy hány méternyi helyet szeretném foglalni. Hány vásáron vagyok, amit kevesebb, mint három, akkor itt megjelenik egy bevár, rögtön számolja, beírtam, hogy hány asztalhat, több asztalt választok, mint amennyi elfér, akkor rögtön kiírja, szürke lesz a gomb, nem tudom megkattintani, és nem túl szép, ez egy belső foglalási rendszer, de nézzétek, hogy milyen gyorsan számol és milyen gyorsan reagál. Erre volt szükségük a vásároknak, és nem az, hogy most kiválasztok valamit, még nem tudom, rákattintok, várok 5 másodpercet, megkapom a hiba üzenetet. Ez ilyen azonnali visszajelzést kap, megrendelheti, és létrejön belőle egy üzenetrendelés. Egy másik példa, amit szeretnék mutatni, ez a svájci civil pályázati rendszer. Szintén csinálni. 2012-ben nekiváltunk faláló módszerekkel és field collection-ökkel valósítottunk meg ilyen elég bonyolult mezőket. Ez egy ilyen mitentebb táblázat, hogy mit fogok csinálni az első 24 hónapban a pályázatban. Beírok ilyen okos dolgokat. És ha szeretnék egy új sort, akkor megnyomom ugye a nyilván hozzáadásat. 1-2, ez a helyi gépen SSD alatt várok súlyos másodperceket, el akarok távolítani szintén. Várok, reáltunk. Ez lassú volt. Nagyon sok helyet foglalta a dolgbázisba, hogyha egyszerre utolsó napon ugye több ezer pályázó dolgozik ezen a rendszeren egyszerre, éppen az adatbázisba az nem tehet a szervert is. 2013-ben ezt átírtuk Knockout.js-be, ami gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, csak kicsit szemben. És a galambúzárdása viszont azonnal jön, ez itt helyi szinten történik, nem is mondjuk vissza a szerverhez, de onnan ilyen tovább, tehát hogy több ilyennek az alapú elem is van itt. És teljesen más felhasználó élményt ad. Na most, hogy ezt hogy valósítottuk meg, ez az, amit légy szíves, nem tassatok meg senkinek, mert megcsináljátok így, de
tömbkezelő, objektumkezelő ilyen alapfunkció van benne,
ami tényleg mindenki számára érdekes lett, tehát csak nagyon egyszerű szinten azt mondja, hogy elhasználjuk az underscore-t, nézzétek, mert nem iszonyú hasznos. És amiről beszéltünk, hogy Drupal 7-nél akár services-en, vagy Drupal 8-ban alapból beépített RESTful Web Services modullal, kapcsolni tudunk a Drupal adataihoz JavaScript-tel. Rengeteg keretrendszer van, és kérdés, hogy kit választunk. Van a backbone, ami ugye benne van a Drupalban is nagyon minimalista. Az Angular nagyon népszerű, rendkívül sokoldalú. Sokszor mondják, hogy nehéz megtanulni, nekem végcsináltam egy ilyen 2 órás tutoriált, nekem elég egyértelmű volt azon a szinten. És ami fontos, hogy beépíthető megvédő oldalakba is. Tehát az is lehet, hogy ugyanúgy, mint ahogy a mockupot csináltam, hogy egy-egy blokkot, egy-egy form widgetet, valamit lecserélek egy ilyen Angular alkalmazással. És a Lalabotnak volt egy cikke, egy 2 hete, azt is majd hagyok róla egy linket, ahol egy ilyen Angular blokkot valósítottam meg. Az ember az tipikusan ilyen teljes alkalmazásokat szokták használni. Ez a valamennyire Ruby on Rails inspirált, mert ez ilyen iOS fejlesztő framework-ök. Nagyon cuki a logója. Ezt akkor érdemes használni, amikor tényleg egy ilyen komplet, kimondottan teljes alkalmazást szeretnék fejleszteni. A mockup az a személyes kis kedvencem, tehát amikor, hogyha nem kell bonyolult routine, meg nem tudom micsoda, az ilyen kis widgetek megalkotására, amit mutattam most az elő, nagyon jó. Tehát iszonyú egyszerűen össze lehet kötni őket. Szeretem, és rengeteg ilyen JavaScript-nek van. Ezt a Node.js-es viccet ismeritek? Egy angol főnevet kérek valakitől.
Tablet.
Na, akkor keresem vicces valaki rá, hogy table.js létezik-e.
Biztos.
Keretrendszerek előnyeit nagyon hamar meg lehet érteni, meg lehet fogni. Ezt nagyon merem ajánlani. A webkonferencián Nátházi Andrásnak sajnos nem voltam ott, de ott hozzá megnéztem a prezi szlájdokat. Csinált egy ilyen összevetést, hogy a preziben első célra Redbone, Tembert és Angry Bird hasonlított össze. Spoiler, hogy az Angry Bird lett a végén a nyertes.
Előadása majd valószínűleg részekül lesz, online is megfelelhet.
Tök jó.
Kövessék a webkonferenciát a Facebookon,
de ő sokkal mélyebben belemegy az egyes fejlődő kódjaiba, összehasonlítja őket, tehát akik bővebben érdekel a témát, lehet nézelődni. Ez a Lalabotnak az az Angular-ös cikke, ami nem így megjelent. És a prágai konferencián volt egy bedmonos előadás. Egy srác, aki egy bedmonos könyvet is írt, ezt is érdemes végignézni. Itt lehet találni az összes URL-t összegyűjtöttem, tehát hogy aki meg szeretné ezeket nézni, akkor ezt kinyitja, és ott van a teljes lista. Nem tudom, mennyi idő van még kérdése?
Van még idő kérdés, hogy ha valakinek fölmezők esetleg van egy kérdés, akkor nem tartsa vissza magát, és nyugodtan kérdezzem az előadóktól, úgyhogy...
Igen. Tetszik, szimpatikus ez a JavaScript használat, de pont most Nikolas Zakas, azt hiszem, jogú fejlesztő most, vagy volt, nem tudom, lehet, ex, és ő neki volt egy videója nem is olyan régen, hogy de most akkor az emberek miért akarnak mindent a szerverről elvonni, meg minden a, van, ami odavaló, és hogy két dolgot említett, az egyik az, hogy lassan töltődnek be, amikor nagyon sok a JavaScript, amikor JavaScript-tel akarom a logikot és a működést csinálni a böngészőben, akkor lassan fog betöltődni, ezt ő mondta ő, és akkor különféle trükköket ilyen postloading, meg én nem tudom micsodákat csinálhatott, hogy gyorsabb legyen a feeding, vagy legalább valami megjelenni, tehát hogy ezzel kell küzdenie, az volt az egyik észrevétel, a másik meg az, hogy ha túl sok JavaScriptet teszel a böngészőbe, akkor nem lesz az, hogy ki lesz nyitva mondjuk Firefoxba 25 tab vagy valami, és akkor memory leakes az egész, meg nincs cleanup, meg nem tudom, és akkor a végén elkezd befulladni az egész, és akkor ha túl sok, mi van ezekkel?
Jó. Ezek a framework elég figyelnek a memory leakeket, tehát hogy ezekkel nem szabad gondolni. Az igaz, hogy kezd lenni egy ilyen visszatáncolás, tehát hogy a legnagyobb cégek a Twitter, a Facebook, tehát hiszem a Sequence is elkezdett visszamenni olyan irányba, hogy a ne JavaScript-ből hívjuk el mindent, hogy ilyen single page alkalmazás volt, hogy csak JavaScript-et töltünk, és mindent, összes átkemelemet a JavaScript-ből gyártuk. De végig is gyorsabb lehívni HTML, sőt még mindig gyorsabb, sokszor előregyártott HTML részteket kérni a szerverről. Amit tapasztaltam inkább az, hogy a megközelítésben ilyen interaktív elemeket létrehozni, tehát tényleg ilyen nagyon pattogós, pörgős, adminisztrációs feladatot, a CAT rendeződik, CAT keresek, ide, ilyen widget, olyan widget, tehát amit én magam mondom meg, hogy néz ki, nem előregyártott ilyen dupább formálelemből dolgozok, szemléletben sokkal könnyebb JavaScript-ben megalapodni. És még mindig nagyon gyors lesz. Tehát hogy ez, hogy a HTML maga statikusan gyorsabb, ez szerintem egy következő szint, mint amit megcsináltad JavaScript-ben az nagyon szuper felületet, akkor még, ha még mindig van energia rá, akkor lehet rá gondolkozni, hogy mennyit lehet ebből előre generálni. De én ezt egy következő lépésnek látom, hogy az igazán megcélni.
Ha ide kapcsolódva még elmondhatunk, hogy Tuzit a webkonferencián még a Fejes Amikónak a előadását, ami a JavaScript konjunktúrához szól, ő azt mutatta be, hogy mi az, amit simán HTML CSS-sel is meg lehet oldani, és meglepően rengeteg olyan dolgot ki lehet váltani, mert azt gondoltuk, hogy ezt csak JavaScript-tel lehet megcsinálni. Mutatott akkordiót, csak HTML CSS-sel mutatott komplet játékot, HTML CSS-en dekoriálva szükni, úgyhogy érdemes azt az előadást is megtekinteni.
Más? Igen. Egy kérdés, hogy a biztonság, ugye úgy látsz fel, hogy egy informatív biztonsági szerve volt, hogy mennyire nehéz a körül JavaScript különböző biztonságos dolgokat csinálni.
Itt ugye egyrészt kérdés, hogy hogy fogsz kommunikálni a szerverrel. Tehát, hogy amikor esetleg kérdez az adatokat szerverről, meg kis adatokat szerverről, akkor milyen autentikáció protokollt használsz. másrészt vagy más oldalt, más domének mennyi JavaScript-et tudnak betolgatni a oldaladba, tehát a tipikus ilyen cross-site védelem ezzel foglalkozunk át.
Köszönjük szépen, és akkor egy jó szünet után.
Köszönöm szépen, sajnálom, hogy berálni kellett.